Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet, hiszen Te vagy oltalmam Istene. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a Te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, hadd dicsérjelek Téged, mert Te vagy az én Istenem. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, énekeljük el 165. dicséretünk első verszakát. Foglaljuk el helyünket. Keressük meg 335. dicséretünket, és énekeljük el ezt az éneket mindegyik verszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét először Mózes második könyvéből, a 12. részből olvasom, a 14-től a 24-ig terjedő verseket. Tartsátok emlékezetetekbe ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek. 7 napig kovásztalan kenyeret egyetek, még az első napon távolítsátok el a kovászt a házatokból, ki kell írtani Izraelből mindenkit, aki kovászosat eszik az első naptól a 7. napig. Az első napon tartsatok szent gyülekezést, és a 7. napon is tartsatok szent gyülekezést. Mindenkinek csak annyi munkát szabad végezni, amennyi az étkezéshez szükséges. Tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét, mert éppen ezen a napon hoztam ki seregeiteket Egyiptomból. Tartsátok meg tehát ezt a napot nemzedékről nemzedékre örök rendelkezés szerint. Az első hónap 11. napjának estéjétől kezdve egyetek kovásztalan kenyeret a hónap 21. napjának estéjéig. 7 napon át ne lehessen kovásztalan találni a házatokban. Ki kell írtani Izrael közösségéből mindenkit, akár jövevény, akár az ország szülötte, aki kovászosat eszik. Semmiféle kovászosat ne egyetek, kovásztalan kenyeret egyetek, bárhol laktok. Azután összehívta Mózes Izrael összes véneit, és ezt mondta nekik. Fogjatok hozzá, vegyetek magatoknak juhokat nemzetségenként, és vágjátok le a páskát. Vegyetek egy kötek izsópot, és mártsátok az edényben lévő vérbe, azután érintsétek meg az edényben lévő vérrel a szemöldökfát és a 2 ajtófélfát. Senki sem menjen ki közületek reggelig háza ajtaján. Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a 2 ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapással sújtson. Őrizzétek meg ezt az igét, örökre szóló rendelkezés ez nektek és fiaitoknak. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin, értek ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged a te rendelkezéseidért. Dicsérünk és magasztalunk téged azokért a rendelkezésekért, amelyek óvnak, védenek, megtisztítanak és megszentelnek. Így köszönjük neked, Urunk, a kivonulás történetéből és a kivonulás könyvéből ezt a nagyon-nagyon fontos lehetőséget, felkészülést a veled való találkozásra és a menekülésnek egyedüli útját. Köszönjük, Urunk, hogy erre mi is emlékezhetünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy számunkra, keresztény emberek számára kiválasztottság, fiat szeretetében van, és érvényes ránk az ő engesztelő áldozata, halála. Köszönjük, Urunk, hogy ezeken a bőti vasárnapokon valóban a kereszt felé tekinthetünk, amely keresztből indul az élet. Nem az elmúlás, nem a halál, nem a nyomorúság, nem a gyász, nem az elvettetés, hanem az élet. Köszönjük, Urunk, hogy te mindent magadra vettél, mindent elhordoztál azért, hogy mi élhessünk. El sem tudjuk gondolni életünket úgy, hogy újra és újra csak cipeljük a málhát, és ne lehessen letenni a te lábadhoz. El sem tudjuk képzelni, Urunk, az életet úgy, hogy ne kerülne el bennünket a pusztító, mert ha még azt is hordoznunk kellene, napról napra végleg összeomolhatna körülöttünk és bennünk minden. És Urunk, ezt nem csak abból látjuk, hogy mi megtapasztaltuk a Te kegyelmedet és szeretetedet, hanem látjuk abból is, hogy maga az élet hogyan rendezkedik be nélküled. És nem csak azt látjuk, hogy a másik ember élete hogyan rendezkedik be nélküled, hanem azt is látjuk, hogy hogyan rendezkedett be egykor a miénk. Azt pedig bűnbánattal hozzuk eléd, Urunk, hogyha bár a Tiédnek mondjuk magunkat, mégis a világ szabályai, rendelkezése és dolgai szerint éljük a mindennapokat. Urunk, nem csak sajnáljuk és nem csak fájlaljuk ezt, hanem egészen egyszerűen beleborzongunk és bevalljuk neked bűnként. Nem azt kérjük, Urunk, hogy Te is szánj meg bennünket, hanem azt kérjük, hogy vedd el ezt a mi életünkből. Ne engedd, hogy beépüljön a mindennapok világába. Így imádkozunk, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. Így imádkozunk ezen a vasárnapon, ítélj meg bennünket, Urunk. Így hallottuk a Zsoltár szavát, és így kérjük a Te ítéletedet. Egészen egyszerűen azért, hogy Te maradj egyetlen lehetőségünk, és kapaszkodunk ebben az életben. Jöjj hozzánk közel, ígéd és szent lelked által kérünk, szentelj meg bennünket. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 180. dicséretünket énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott első levelében, az 5. részben, a 6-tól a 8-ig terjedő versekben. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ebben az esztendőben szinte alkalomról alkalomra szóba kerül a mi gyülekezetünknek a kérdése. Szóba kerül, hogy hogyan várjuk a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogyan ünneplünk neki vasárnapról vasárnapra, hogyan keressük a vele való kapcsolatot. És persze újra és újra kérdezzük, hogy hogyan is újulhat meg Isten gyülekezete, Isten egyháza. A felolvasott igét nem is olyan régen napi kalauzunk szerint olvashattuk mindannyian. ennek a középpontjában, mondani valójában az új élet van. Akkor is, amikor a régi kovászról beszél az apostol, és az új tésztát említi. A régi és az új kapcsolata az mindig is foglalkoztatta, és mindig is foglalkoztatja az embert. Ott és akkor, amikor ezeket a sorokat olvassuk és halljuk, Korintusban alig néhány éve alakult egy gyülekezet. Alapja, hallottuk már többször, Jézus Krisztus volt. A fundamentum. Az egyedüli lehetőség, az egyedüli út. Ebben a hatalmas városban, multikulturális társadalomban megjelent Isten igazsága. És az Isten igazságát kereső sokasság, vagy kicsiny nyáj egészen konkrétan figyelt, és az apostol tanítása alapján szeretett volna tovább haladni. Azonban valami megváltozott. Valami megváltozott, régiek és újak egymással szembefordultak, megjelent a pártoskodás, megjelent a szakadás, egyik az egyikének vallotta magát, a másik a másikénak. És szép lassan, de annál határozottabban elfordultak az alaptól. Elfordultak a fundamentumtól, új lehetőséget és új utat kerestek. Pedig arról beszél a felolvasott igében az apostol, hogy új élet csak ott születik, gyülekezeti, közösségi és egyéni életben is, amikor az ember másképpen kezd gondolkodni. Másképpen kezd gondolkodni mindarról, amit a világ mond, másképpen kezd gondolkodni mindarról, ami a zsigereiben van. Pál apostol ezért szól a korintusi gyülekezethez. Ő, mint plantáló, szinte érzi a gyülekezet gondolkodását, nehézségét, látja az elhajlást, és szeretné az ószövetségiről az új szövetségire elhajlítani a gondolatokat. Az inkább zsidókból lett gyülekezet tagjai között sokan ismerték a Páska történetét és szertartását. És valószínűleg sokan is ünnepelték. Nem véletlenül olvastuk fel a kivonulás könyvéből a Páska elrendelésének a történetét. Örök rendelkezés ez, mondja az Úristen. A gyülekezet is ismerte mindezt. És kimondta, hogy az egyiptomi szabadulásból való döntő momentum a Páska bárány levágása, elkészítése és elfogyasztása volt. Semögött ott volt az egész egyiptomi élet, amely nem csak a nyomorúságot jelentette, hanem leginkább a bűnt. Hiszen Egyiptom a bűn országa volt. Gondoljátok végig, hogy az ember nagyon-nagyon sokszor szinte csak a nyomorúságból szeretne szabadulni. A bűn következményeitől szeretne szabadulni. Letenni mindezt. De ott és akkor Izrael számára egészen nyilvánvaló volt, hogy Isten nem a nyomorúságból, nem a kényszer munkából, nem a rabszolga sorsból szabadította meg őket, hanem a bűnből. Az elmúlt napokban, egészen pontosan pénteken, egy csendes napon vettem részt, bizonyára többen voltatok már csendes napon, Dömösön, református egyházunk egyik kiemelkedő missziói ágának központjából, ahol szenvedélybetegek keresik a gyógyulást. Elsősorban az alkohol rabjai. De vannak ott, akik a makány fogságában szenvednek, sínlődnek, vannak ott depressziósok, vannak ott drogosok néhányan, vannak ott fiatalok és vannak ott idősek. És mindegyik embernek az a vágya, látszik a szemükön, hogy kapjanak az élettől egy esélyt, hogy le tudják tenni a poharat. szinte az egyik a másik után mondja el az ő életének süllyedését. Valaki azt mondja, hogy 25 évig nyomorgatta a családját. 25 évig volt a pohár rabja. A másik azt mondja, hogy ő valószínűleg gyors talpalót kapott, neki sikerült 4-5 év alatt odáig eljutnia, hogy ne keljen fel, sohasem józanul az ágyból. Látják mindazt, amit az alkohol okoz, látják, hogyan hullanak szét a családok, hogyan hullik szét a környezet, látják a nyomorúságot. Az egyik asszony megkérdezte tőlem rövid sétán, tiszteletes úr, mondd, hogyan tudod te mindezt átélni? Rád nézek, te nem iszol. Hogyan tudnál te segíteni? Bizony, elgondolkodtam, mert valóság volt, amit mondott, és azt kellett mondanom neki, nagyon őszintén, nem kerteltem, és azt mondtam, igen, bevallom, hogy az Úristen nekem nem ezt a kísértési formát adta. Valóban, jelen állás szerint az Úristen úgy tartott és úgy őrzött eddig életemben, hogy nem kell az alkohollal, mint olyan veszéllyel és olyan problémával számolni, amely meghatározná az életemet. Akkor megkérdezte, hogy hogyan tudsz nekem segíteni, ha sem tudod, milyen reggel felkelni, amikor előző napokban valaki naphosszat csak ivott. Milyen más taposnak lenni? Akkor azt mondtam neki, hogy tudod, valóban nem tudom, milyen más taposnak lenni. De azt tudom, hogy milyen mélységben lenni. Tudom, hogy milyen szenvedésben lenni. Tudom azt, hogy milyen az, amikor az ember fogódzót, kapaszkodót keresne. És ennél tovább megy az ige, és azt mondja, nem csak azt tudom, hogy milyen az egyiptomi nyomorúság, hanem azt is tudom, hogy milyen Egyiptom bűne. Nem csak az országé, hanem annak a világé. Mert ott áll az egyiptomi élet, amely, mondom még egyszer, nem csak a nyomorúságot jelenti, hanem a bűnt is. És ott van valami csoda. Egykor Isten népének meg kell tapasztalnia, hogy a páska bárány levágásával új élet kezdődik. És ez azt is jelentette, hogy meg kellett tartani utána a kovásztalan kenyerek 7 napos ünnepét, amely pedig a tisztaság szimbóluma volt. Hallottátok, ki kell irtani minden kovászt, és mindenkit, aki kovászosat eszik. Nagyon világosan beszél arról Pál apostol, hogy ez volt egykor a törvény. Ez határozta meg az én életemet is, mondja. Ennek éltem, ezt követtem, én magam is gyakoroltam, hogy új kezdődött a páska báránnyal kapcsolatban. De meg kellett értenem, meg kellett látnom, meg kell tapasztalnom, mondja, hogy Jézus, ami húsvéti bárányunk, Jézus, ami páska bárányunk, aki megáldoztatott értünk, amikor kereszt halálával döntően eleget tett a bűnnek. Pálnak meg kell szólalnia, mert Korintusban elfelejtik ezt a döntő momentumot. Elfelejtik a kovásztalanság és a tisztaság közepette Jézus Krisztus váltsághalálát. Pedig elfeledhetetlen. Engedjétek meg, hogy az alapot újra és újra kimondjuk, minden Isten tiszteletünkön kimondjuk, hogy mi mai keresztény emberek, mi mai reformátusok, mi csobánkán élő Krisztus követők nem indulhatunk el más ponttól, csak is Jézus Krisztus keresztjétől. Mert Jézus Krisztus keresztje a választó vonal a régi és az új élet között. Jézus Krisztus keresztje emlékeztet bennünket, hogy a fordulat megtörtént. És minden új életnek Jézus keresztjéből kell kinőnie. mert ez nem csak lehetőség, hadd mondjam így, talán furcsa az én számból, hanem kötelezés is. Új élet csak a keresztből származik. Azonban Korintusban nagyon hamar félreértették ezt. A gyülekezet, minthogyha megmaradt volna a kultusziban, mintha megmaradt volna abban, hogy Jézus Krisztus áldozatát a kultusz részének tartotta volna csupán. Mert mind a Páska ünnepe, mind az azt követő kovásztalan kenyerek ünnepe valóban, hagyd mondjam így, egyházi, kultuszi cselekmény és ünneplés volt. De már az Ószövetségben minden Isten tiszteleten elnyeri a kultuszi a megfelelő jutalmát. Mert nem csak arról van szó, hogy valamit gyakorlunk, valamit teszünk, valamilyen formája van Jézus Krisztus kereszthalálának. Nem csak valami történt egykor, hanem ennek a történésnek hatása van a hétköznapok világában. Pál apostol azt mondja, hogy az Isten tiszteletnek, amikor megtörténik benned ez a döntő fordulat, amikor a Krisztus keresztje új értelmet nyer az életedben, ennek az egészre hatással kell lennie. Amelyben a legfontosabb, a keresztből következő kérdés, hogy akkor most mit cselekedjek. Mi legyen az, ami meghatározza a hétköznapi életemet? Valaki furcsa mód, kicsit bántóan is, megmondom őszintén, úgy fogalmazott éppen a dömösi csendes nappal kapcsolatban, de tehette ezt, mert hosszú időn keresztül hűséges szolgája volt Jézus Krisztusnak, és mentője a szenvedély betegeknek. Azt mondta, az, hogy nem iszol, azt a kalapod mellé tűzheted. Az a kérdés, hogy akkor hogyan változott meg az életed? Milyen gyümölcse van annak, hogy Jézus Krisztus valamit elvégzett helyetted, miattad és éretted? Mert a Krisztus követő ember egész élete változáson megy keresztül. Erre mondja már az Ószövetségben is az ige, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat. Nézzétek, az áldozat volna a kultusznak a része, az engedelmesség pedig a hétköznapi életnek. A gyakorlati gyümölcsöknek az ideje. Vagy azt mondja a próféta, hogy Isten szeretetet kíván, nem áldozatot. Újra azt mondja a kultusziból, menjünk át a hétköznapiba. Majd Jézus azt mondja, hogy Isten irgalmasságot akar, nem pedig áldozatot Máté evangéliumában. A korintusi gyülekezet számára nem érvényes a Páska, mint egyfajta Isten tiszteleti jelenlét, és számunkra sem érvényes, hiszen Krisztus már megáldoztatott. De ebből nem arra a következtetése jut Pál, hogy a gyülekezetben nem kell Isten tiszteletet tartani, meg hogy mindenki lehet magában hívő keresztjén ember, hanem azt mondja Pál, hogy annak a döntő eseménynek, amely valóban az Isten tisztelete, annak át kell ragyogni az ember életén. Át kell hatni a mindennapok világát. Jézus Krisztus golgotai Isten tiszteletéből egy olyan gyülekezeti Isten tisztelet következik, amely nem csak tiszta, hanem amelyből a tiszta életnek kell kiindulnia. És ez azt is jelenti ott és akkor, és hadd jelentse most itt, hogy a hangsúly a gyülekezeten kívüli életről a gyülekezeten belüli életre terelődik. Nem azt kérdezi az apostol, hogy mit csinálnak a korintusiak kint az utcán. Nem azt kérdezi, hogy hogyan áldoznak pogány istenségeknek. Nem azt kérdezi, hogy ki melyik bordélyba megy be a gyülekezet tagjain kívül. Nem azt kérdezi, hogy ki kinek az életét öli meg. Hanem azt kérdezi, hogy Mi van bent? Sok olyan, amikor a tábort üzemeltettük, sokat küzdködtünk és sokat gondolkodtunk az étkezés megoldásáról. Hogyan lehetne végre szert tenni egy kedves, méltányos étkezési lehetőségre az oda érkező fiatalok és idősebbek számára? Sokakkal tárgyaltunk. Már-már az egyik tárgyalásunk nagyon-nagyon szép eredménnyel kecsegtetett, majdnem aláírtuk a szerződést, mi magunk is a tiszti orvosi szolgálattal karöltve egy olyan lehetőséget, módozatot próbáltunk kitalálni, amely megengedi az étkezésnek azt a lehetőségét, hogy nem kell egy klasszikus HCCP konyhára engedélyt kérni, valami melegítő megoldásban gondolkodtunk, és utána persze kértük azokat a roncsolással gondódó edényeket, tudjátok, amelyeknél nincs veszélye annak, hogy egy étel megbomlik. Már majdnem befejeztük a tárgyalást, amikor jött az egyik vezető, és azt mondta, hogy van egy kis probléma. Azt mondja, hogy kevés a hely, és hogyha megmarad a tészta, akkor az meg fog savanyodni. És akkor elkezdtem nevetni, hogy ne vicceljen már, hát a tészta az nem savanyodik meg. Dehogy nem. Az asszonyok azt tudják, hogy dehogy nem savanyodik meg a tészta. Itt is pontosan ezt mondja, ezt a képet használja a tisztasággal kapcsolatban az apostol, hogy a gyülekezet, mint maga a tészta, mint a környezettől megkülönböztethető valóság, nehogy tönkre menjen. Neki nem az fáj, hogy mi történik kint, hanem hogy mi történik bent. Nem az fáj, hogy vannak kint bűnösök, hanem az fáj, mondja az apostol, hogyha a gyülekezet beépíti a maga rendjébe a bűnt. És a felolvasott igének az első verseiben azt mondja, olyan bűnöket épít be a gyülekezet a saját maga életébe, amely még a pogányok között sem fordul elő. Így fogalmaz, mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudnélik valaki apjának feleségével él. Hogy a gyülekezet ezt elnézi, megtűri, beépíti. Az apostol nem azt mondja, hogy ne érintkezzetek pogányokkal, hanem azt mondja, hogy azokkal ne érintkezz a gyülekezet tagjain belül, akik pogányul élnek, akik parásznák, akik csalók. Persze tudjuk, világos mindannyiunk számára, Jézus Krisztus az egész világot megváltotta, és a pásztori gondoskodásunk és a pásztori gondolatunk mindenkire kiterjed. De még mielőtt valamilyen megújulást igényelnénk ebben a világban, először és konkrétan nekünk a gyülekezet életével kell foglalkoznunk. És ezért szólal meg az apostol, ezért ad ki szinte egy parancsot a megújulása nézve. Tisztítsátok el a régi kovászt. Azt mondja, hogy valamikor ez a kovász tészta volt, de megerjedt. Túlerjedt, használatlanná vált, megromlott. Ilyen értelemben Pál nem is a régire teszi a hangsúlyt, hanem a kovászra. Ezt jelenti a rosszaság, gonoszság, gyakorlatilag a paráznaság. Az Ószövetségben a zsidóknak meg kellett tisztítaniuk a házukat a kovásztól, és ez az új élet jelképe volt. Vajon megtesszük-e ezt mi a páskára készülő időszakunkban? Ne gondoljátok, hogy a külsővel ez megoldódik. Egy alkalommal részt vettem egy istentiszteleten, ahol pontosan ez volt a téma, takarítsátok ki a kovásztati házaitokból. Az emberek kerestek, takarítottak, pucoltak, Hát, ha van valami. Jézus azt mondja, hogy nem a külsővel van a baj, hanem a belsővel. A belső kovásszal, romlottsággal, paráznassággal, gonosz gondolattal. Ezzel nem lehet megkezdeni az új életet. Jézus erről beszél. Az apostol ezt mondja, meg kell tisztítani az ember életét. Egy kis történetet olvastam arról, hogy egy fogságban lévő török ember éjszaka többször is felkelt az ágyából, és végig söpörte az ágyát, mert úgy érezte, hogy kenyérmorzsán alszik. És ha valaki kenyérmorzsán alszik a mohamedán hit szerint, akkor ez rendkívül nagy bűn. Vajon mi meg tudjuk ezt tenni? Hogy fölkelünk és végig seperjük a mi életünket. Végig seperjük a mi múltunkat és jelenünket. Vagy szépen fekszünk rajta, akkor is, amikor egy picit kényelmetlen, akkor is, amikor egy picit szúr, és akkor is, amikor világosan tudjuk, hogy bűn. A legnagyobb hiba, mondja az apostol, hogyha a bűnt beépítjük Isten országába. A legnagyobb hiba az, amikor a bűnt megpróbáljuk beépíteni Krisztus tisztaságába. Amikor megpróbáljuk vele megalkudni, Uram, ezt fogadd el. Uram, kérlek, ez az egy, amitől én nem tudok szabadulni. Uram, én nem tudok ebben a tekintetben más emberré lenni. Szeretném beépíteni. De gondoljátok el, hogyha ez így lehetséges volna, akkor miben különbözne Jézus Krisztus országa ettől a világtól? Miben? Semmiben. Attól, hogy mi itt vagyunk az Isten tiszteleten? Attól, hogy felvesszük ezt a palástot? Ettől különbözik a mi életünk? Hogy döbbenetes volt, mondta nekem egy fiatal ember, úrvacsoráztunk az Isten tiszteleten. Jézus Krisztus megbocsátotta a mi bűneinket. Ott volt a családom. Aztán, amikor hazamentünk, apám a megterített vasárnapi asztalt egy mozdulattal lesöpörte a földre. Csak erről senki nem tud. Szépen fekszünk a morzsáinkon, fekszünk a mi bűneinken, és megpróbáljuk beépíteni Krisztus tisztaságába a beépíthetetlent. Megpróbálunk vele alkudozni, és csodálkozunk, hogy így nem megy. Jézus pontosan az ellenkező utat kínálja, pontosan az ellenkező utat adja. Nem azt kéri, hogy nyugodjon meg a lelkiismereted, nem azt kéri, hogy építs be valahogy ebbe a világba mindazt, ami elhordozhatatlan, hanem azt mondja, hogy én egészen újat adok. Jézus nem azt ígéri, és nem azt mondja, hogy beépülhet majd valamilyen más formában mindaz, ami bűn, hanem azt mondja, hogy én megtisztítalak. Azt mondja, én megváltalak. Azt mondja, én ezt elveszem tőled. És mivel Jézus ezt teszi, Jézus ezt adja, ezért párosul a mi felelősségünk is mindehhez. Vigyázni kell egyéni életünk tisztaságára, és vigyáznunk kell a gyülekezeti élet tisztaságára is. Kemény beszéd, ezt tudom. Talán tőlem még inkább keménynek tűnik. De az apostol nem akarja megtagadni senkitől sem a megtérés lehetőségét, hanem azt mondja, azért kell ennek megtörténnie, hogy valaki Krisztushoz forduljon. Azért kell ennek megtörténnie, hogy valaki ne ámítsa magát tovább, hanem láthassa Krisztus kegyelmét, bűnbocsánatát, hogy végre észrevegye, hogy nekünk nincs bajunk a páskával, nincs bajunk a kovásztalan kenyerekkel, nincs bajunk a formalitással, hanem nekünk egy lehetőségünk van. Jézus Krisztus. És hogyha mi az ő nyájához tartozunk, mi az ő testének a tagjai vagyunk, akkor ha beteg egy testrész, bizony gyógyításra szorul. Néha pedig műtétre. És azt mondja az apostol végül egészen tisztán és valóságosan néhány gondolatban, hogy így tisztassággal és igazsággal ünnepeljünk. Nem azt mondja, hogy most már nekünk ünnepelnünk sem kell, hanem azt mondja, így tisztassággal és igazsággal ünnepeljünk. Mert az ünnep készül. Az ünnepnek a határa már itt van. Jézus már ott toporog jelképesen Jeruzsálem lábánál. Már várja, hogy bevonulhasson. Már szeretné hallani a hozsánnát és a halleluját. És utána pedig hallja a feszítsd meget, az átkozottat, az Isten fiának mondta magát. Igen, ünnepre készülünk. Ezért bátorít és ezért indít bennünket az apostol, hogy tisztasággal és igazsággal ünnepeljünk. Belsőleg, életünk tisztaságával, az új élet kezdetével. A zsidók páskája és kovásztalan kenyerének ünnepe meghatározott időszakot jelentett, amikor arra emlékezett, hogy honnan szabadította őket meg az Úr. Hát, testvérek, a mi életünkben akkor van igazi ünnep, amikor arra emlékezhetünk tisztasággal és igazsággal, hogy Jézus, ami megöletett bárányunk, megszabadított a mi bűneinktől, és új életet adott. Mert az ő keresztjében nőtt ki a mi életünk. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, fennállva az igére. 460. dicséretünk második és ötödik versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Látjuk, hogy a nagy takarítás ideje eljön, Urunk, a mi életünkben, mikor készülünk nagypéntek és húsvét ünnepére. Bocsáss meg, hogyha mi megtűrtük és megtűrjük a kovászt, látszólagos kis morzsát, amely gyötri a mi életünket és lelkünket. Szeretnénk lesöpörni, szeretnénk kisöpörni, és szeretnénk kitakarítani a mi életünket. Bocsásd meg a mi sok-sok önigazolásunkat, amivel azt mondtuk, hogy jó, ez így. Így volt ez korábban is. Együtt tudok vele élni. Mert tudjuk, Urunk, hogy az örökké valóságban mindez nem együtt élő partner. Oda nem kísérhet bennünket. És ha túlságosan ragaszkodunk hozzá, akkor lehúz és kitaszít. Nem te vetsz el magadtól, hanem mi választunk teljesen új utat. Engedd ezért, hogy felkészüljünk méltóképpen az ünnepekre. És engedd, Urunk, hogy ez ne egyfajta gyorsított menet legyen a mi életünkben. Engedd, Urunk, hogy ne csupán átgázoljunk a legszebb napokon, hanem méltóság teljesen, igazságban és szentségben ünnepelhessünk téged. Így imádkozunk hozzád a mi gyülekezetünkért is. Urunk, oly sokszor egyéni életünkre helyeződik a hangsúly, és elfelejtjük, hogy mi testvérek vagyunk, mi közösségben vagyunk, mi Krisztus testének tagjai vagyunk. Szenteld meg a mi ünneplésünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, imádkozunk hozzád a gyászolókért, imádkozunk hozzád az erőtlenekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a haláltusát folytatókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyógyulni vágyókért. Kérünk, munkálkodj az ő életükben. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, minden testvérünkért, és ezért a világért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, majd 60 emberért, férfiakért és nőkért, akik a te csodálatos szabadulásodat várják ezekben a napokban is. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, testvéreim, az adakozást, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy ma 17 órakor presbiteri gyűlést tartok. Hétfőn 17 órakor imaóra lesz Pomázon, 18 órakor énekari próbát tartunk. Kedden bibliaóra lesz Csobánkán, és Kékkereszt alkalom Pomázon. Sajnos a családunkban haláleset történt, a nagynéném édesanyja, kedves Bözsi néni elhunyt, és a keddi napon lesz az ő temetése, éppen ezért még nem tudom pontosan, hogy hogyan lesznek a szolgálatok. Mindkét helyen helyt kellene állnom, a Kékkereszt alkalmon is, és a Csobánkai Bibliaórán is. Nagy valószínűséggel Sós László nagytiszteletül szolgál majd a Csobánkai Bibliaórán, és majd a Kékkereszt alkalmat megbeszélem még. Szerdán 18 órakor Bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön pedig imaórát tartunk 6 órakor Csobánkán. Pénteken 7 órakor ifjúsági Bibliaóra lesz. Most hirdetem presbiter testvéreimnek először, nem tudtam korábban, jövő héten szombaton 10 órakor presbiteri gyűlést fogunk tartani Pomázon. Ennek oka az lesz, hogy szombaton 10 órára érkezik az Egyházmegye látogató bizottsága, és ebben az esztendőben minden gyülekezetnél a látogatást presbiteri gyűlésen kell majd megtartani. Kérek mindenkit, hogy ezzel az alkalmon vegyen részt, pénteken értesített erről a vizitáló bizottság Sárosi Gábor nagytiszteletű és Kertész Gábor tanácsos úr. Reán következő vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Kedves testvérek, az év elején céladakozást hirdettünk meg a nyárát karácsonyi testvér gyülekezetünk templomának felújítására. Mai napon presbiteri gyűlésünkön átbeszéljük, hogy hogyan is juttassuk el a beérkezett adományokat, illetve az adományok kiegészítését testvéreinkhez. Az adakozást azonban, a céladakozást még nem állítjuk meg. Hogyha valakit az Úristen arra bátorít és indít, hogy ezt a célt támogassa, kérjük, tegye meg. Szeretettel ajánljuk céladakozásul azokat a kis horgolt jelzőket is, amelyek a persei mellé lettek elhelyezve. Ha valaki szeretne belőle vásárolni önkéntes adománnyal, nincsen meghatározva ennek az ára, jó szívvel vigyen belőle, a befolyt adományokat ugyancsak a templom felújítására fogjuk fordítani. Nem csak horgolt jelzők vannak, hanem írott igéskártyák is, egy-egy jelző mellé egy-egy igéskártyát is vihet bátran valaki. Köszönjük ezt a lehetőséget. Hirdetem testvéreimnek, hogy a múlt hét vasárnapján a pomázi gyülekezeti istentiszteleten Magyarországi Református Egyház Siket missziójának lelkipásztora szolgált közöttünk, és gyülekezetünk 86.510 forint adományjal, egészen pontosan ezt kiegészítve 90.000 forint adományjal tudta támogatni a Siket misszió munkáját. Nagyon meghatódott nagy tisztelt úr, és még az azt követő napokban, órákban is többször felhívott, hogy hogyan tudná ezt megköszönni. Mondtuk, hogy sehogy, hát ezért adtuk ezt az adományt. De terve vette, elmondta, hogy ők nagyon sok játszóházat tartanak Siket gyermekeknek, amely elsősorban nagyon sok képi játékkal, vizuális kultúrával működik, hogy egy ilyen játszóházat valamikor nyár elején, az év vége felé, a tanév vége felé elhoznának hozzánk a mi gyülekezetünkbe. Legyünk ezen az alkalmon is majd egyre többen vendégek és játszók. Végül, de nem utolsó sorban hirdetném az adó 1%-a felajánlási lehetőségét. Kérjük testvéreinket, hogy támogassák református egyházunkat és gyülekezetünk alapítványát is. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és Isten tiszteletünk végéhez eljött. 42. Zsoltárunk 7. versszakát énekeljük el. Istenek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon néktek békességet. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.